Én úgy gondolom, hogy József története az egyik legszebb és legnagyobb és kimeríthetetlen történet a Bibliából. Ezt tudják a irodalmárok, tudják a művészeteknek a legkülönbözőbb művelői, a zenétől, a szobrászaton keresztül, képzőművészeteken keresztül, mindenhol. Ezért nagyon nehéz visszavenni olyan dolgokat, ami nem ilyen ömlengős, regényes vagy művészi kifejezés, ami az emberi érzelmeket fejezi ki. Azonban ennek a hétnek Mózes első könyve a 44. fejezetek a 18. versétől kezdődő heti szakasza van, ami Vaikás, vagyis 18. versben található. De Júda hozzájára is mondta: kérlek, Uram, hadd szólhassak egy szót Uram fülébe a te szolgád, és ne gerjedjen fel haragod a te szolgád ellen, mert hasonló vagy te a fáraóhoz. Az én Uram kérdezte vala az ő szolgáit, mondván, van-e atyátok vagy testvéretek? Mikor azt felelték, feleltük az én Uramnak, van egy vénatyánk és egy kisgyermek, aki az ő vénségében lett, és ennek bátyja megholt, és csak ő maga maradt az ő anyjától, és az ő atya szereti őt. És azt mondta te szolgáidnak, hozzátok én hozzám azt, hogy szemeimet rávessem. És mondánk az én Uramnak, nem hagyhatja el az a fia az ő atyát, mert ha elhagyja az atyát, meghalaz. És azt mondta a te szolgáidnak, ha a te legkisebb atyátok fia el nem jöveltek, színemelésre kerüljetek többé. Amikor azért felemelnénk a te szolgát hoz és én atyám, hogy tudtól adjuk valannék az én Uramnak beszédét, és mondan mi atyánk, menjetek vissza, és vegyetek nekünk egy kevés eledet, és mondánk, nem mehetünk le, ha a mi legkisebb atyánk fia velünk lesz, akkor lemegyünk, mert nem mehetünk a ma férfiú szín elé, ha a legkisebb atyánk fia velünk nem lesz, és mondd a te szolgád az én atyám nékünk. Ti tudjátok, hogy az én feleségem nékem csak két fia szült. Ennek az egész történetnek csak azért olvastam bevezetésként, hogy belekerüljünk a József történetének ebbe a szakaszába, stádiumába. Ebben az első 19. versben van benne egy olyan kérdés számomra is, amit mindig föl lehetne tenni. Amikor megyünk úgy Isten elé, és amikor megyünk oda, arra a nagyon-nagyon kritikus helyzetbe, ami nagyon-nagyon veszélyesetnek tűnik előttünk, amikor tényleg Jesó elé megyünk, mert éhesek vagyunk, mert vége, muszáj már menni, mert már minden olyan állapot, hogy éhség, és mindenhol már a halál is leselkedik ránk, akkor elhangzik egy nagyon érdekes kérdés tőle. Van-e atyátok? Van-e atyátok? És ez az érdekes kérdés egyben súly számunkra is, hogy amikor gond van az életünkben, a legeslegelső kérdés az, hogy és Istennel hogyan állsz? Van-e Istened? Van-e Istened? Vagy megpróbálod kimagyarázni a bűneidet, megpróbálsz veszekedni, megpróbálsz a testvéreiddel is, hogy szabadkozni, hogy én nem akartam, én mondtam, ne legyen így. Megpróbálod átterelni magát a bűnnek a felelősségét másra, akikkel együtt vagy egy családba, közösségbe, vagy egyszerűen tudomásul veszed, most nem erről kell beszélni, hanem el kell hangzódni, és elhangzik az a kérdés, van-e atyátok? Van-e Istened? Mert sokszor megyünk föl a hegyre, sokszor megyünk föl Jesó elé, sokszor kell a találkozás, mert elkerülhetetlen már, éhes vagyok, és találkozni kell. És mégis a találkozástól úgy félünk, megpróbálunk szabadkozni, megpróbálunk sumákolni, megpróbálunk mindent kitalálni, hogy nem, nekünk csak a jó kellene, és nem merünk szembesülni azzal a dologgal, hogy mi dobtuk útba, én is részese vagyok, cinkos vagyok, és egyéb, és azt meg nem értjük meg, hogy nem büntetésre megyünk, hanem eledelér. Nem büntetésre megyünk. Nem azért megyünk a szorult állapotunkba a király Jesua elé, hogy most büntess meg, elég volt, és most aztán ő él meg, hanem eled elé megyünk. Sokszor a saját szándékban nem értjük meg, hogy tulajdonképpen miért is megyek én is Jesua elé? Miért is szabadkozok? Miért félek én tőle? Nem tudjuk azt a kérdést, hogy hányszor de hangzott el már a kérdés. Atyád van. És ezt folytatnám tovább. Hát, ha van atyád, akkor... És ha van atyád, akivel te kapcsolatban vagy, akkor hogy gondolod? Ha van atyád. Jesu által sokszor elhangzik ám ez a kérdés. És én azt hiszem, hogy most is számtalan élethelyzetben, számtalan ilyen karácsonyi időszaki, advent időszakban is, hogy megkérdezném, van atyátok? Vagy akár ebben az egész helyzetben, amiben benne vagyunk, ebben a válságosnak tűnő, akármilyen nehéz helyzetekben. És atyátok van? Én úgy gondolom, hogy fel kellene tenni sokszor ezt a kérdést, hogy úgy álljunk Jesu elé már, hogy az atyára hivatkozva, hogy én Istené vagyok, ő az én teremtő Istenem, ő az én mindenható Istenem, és mint örökkő való Istenem, ő az, aki Jesu által nekem minden, de mindent meg tud adni. Minden éhségemet és minden veszélyes helyzetben ő az, aki királyi jogon engem meg tud ajándékozni, és meg fog ajándékozni, mert az én szándékom az ő szándékával is találkozik. Érdekes József történetében ez a találkozás. A találkozás lényegében összekapcsolódás. És amikor mi találkozunk fönt magával, Jesuával, ez se találkozás, hanem az igazi találkozás, amikor kapcsolódunk. Családegyesítés. Családegyesítés, amikor így hangzik el. És atyátok van? Van atyátok? Ez a kérdés, hogy hogyan állunk Istennel? Egyáltalán kicsoda nekünk Isten? Mert ez az alapja annak, hogy családegyesítést legyen. Ez az alapja az, hogy a király, maga Jesu hamvasja, együtt, testvérként, ő is testvérként, minden hatalom birtokosként is testvérként azt mondja, itt van, itt van, itt van. Mondja azt, hogy vártalak már benne, mondja szó nélkül is, hogy már vártalak téged. Titeket vártalak. Hiszen ez az elszakított állapot, ez nem jó állapot. Nekünk se jó. De Jesu is várja, és nem akarok emberileg példaként tenni őt, nem akarom emberré tenni ebben az értelemben, de Isteni akarat valóban az, hogy az egység összeálljon. Ez az egység. Ez az egység. Annyi mindenféleképpen mondják az egységet, és szeretnének mindenféle egységeket összetákolni, nem fog menni különbe, csak állandó háborúk lesznek az egységen belül is. Ez az egység, amikor elindulok, amikor számot vezetek azzal, hogy mit tettem, és a félelemtől szabad leszek, mert megszólal valaki, mintha nem is történt volna semmi. Egész másról beszél, nem a bűneidről fog beszélni. Nem arról beszél, hogy te ki voltál, mit csináltál, miért jöttél. És én azt hiszem, hogy minden egyes alkalommal, amikor Jesu elé megyünk, nem az a kérdés, hogy hol voltál, mit csináltál, miért jöttél. Miért jöttél? Mert ha miért jöttél be, benne van, hogy élni akarsz, benne van az, hogy ha egy atyánk van, akkor előbb-utóbb egy család is leszünk. Előbb-utóbb egy család leszünk. És ennek a családnak a működését, a maga ajándékaival, magával az, amit József is tett a testvéreivel, ezzel gazdagodja maga Jesu a Masia meg. Azonban mégis, amikor ennek a történetnek, mikor végül is itt József később bemutatkozik és megmutatja önmagát, mindezek után, a kérdés után is, történik egy olyan dolog, amiről azért kell beszélnünk. Kell beszélnünk, hiszen a 45. fejezetnek a 16. versétől van egy érdekes történet, és ez számomra mindig új, és mindig is érdekes. És eljut a hír a fáraó házához, mondván eljöttek a József atyafia, és tetszik a dolog mind a fáraónak, mind az ő szolgáinak. És mondd a fáraó Józsefnek, mondd meg a te atyád fiainak, ezt cselekedjétek. Terheljétek meg a ti barmaitokat, és eredjetek, menjetek el Kánaán földére, és vegyétek fel atyátokat, és házatok népét, és jöjjetek hozzám, és én néktek adom az étem földjének javát, hogy éljetek a földnek zsírját. Ezt is parancsolatul legyen néked. Eszmívejetek, vigyetek magatokkal Egyiptom földéről szekereket, gyermekeiteket, feleségeiteket számára, és vegyétek fel atyáitokat, és jöjjetek. A ti házi eszközetekre pedig ne tekintsetek sóhajtva, mert egész Egyiptom földének a legjobb a tiétek. És ekképpen cselekednek Izrael fia, és adanékik József szekereket a fáraó parancsolata szerint, és ennivalót is adanék ki az útra. Valamennyien vannak, valának, mindegyiknek ad egy öltöző ruhát, Benyánnak pedig ad a 300 ezüst pénzt és 5 öltöző ruhát. Atyának pedig külde ilyenképpen 10 szamarat egyiptomi javakkal terhelve, 10 nőstény szamarat gabonával, kenyere és egyéb élelemmel terhelve az ő atyának az útra. és elbocsátva az ő testvéreit, és elmennének, és mondanékik, ne háborogjatok az úton. Talán itt be is fejezem. József és fiai, József és testvérei mennek haza, József haza küldte őket, megáldva adományokkal, annyi, hogy az atyának és az otthonlevőknek is maradjon, jusson, mitől még később olvashatjuk a Bibliába, hogy másoknak is van ennivaló, nem csak a Józsefnek, a testvéreinek. Mégis itt az egész vonulásban ez a szó megfogott nem is olyan régen, de többször is, ne háborogjatok az úton. Megint egy emberi tulajdonság. Minden megoldódik. Hiszen azért mentek, mert éhesek. Hiszen azért mentek, mert éhénység van Kánaán földjén, éhénység van, el kell menni Egyiptomba, és meg kell járni ezt a utat, hogy meg kell ismerni azt, akit a kútba dobtunk, végig kell menni a bűnbánaton, végig kell menni a rendeződésen, a családegyesítésen. És József pedig nem vádbeszédeket mond. József nem azt mondja, na győztem, és én most mindent helyre tettem, én vagyok a családfő, hanem kimond egy számunkra érthetetlen mondatot, ne háborogjatok. Tudjátok, azt hiszem, ez is a mi sajátosságunk. Amikor oda megyek Jesua elé, és minden rendben van, nagy nehezen rájövünk, hogy van atyánk, nagy nehezen bűnt vallunk, nagy nehezen megvalljuk a hitünket, és nagy nehezen minden rendeződik, akkor valaki mégis úgy küld el az útra haza, oda, ahol éhénység van. Ne háborogjatok. És én úgy gondolom, hogy Jesua is bennünket ismer. Együtt mentünk, de vissza már nem azok mennek, akik az éhségben azonosultak, mert egyformán éhségek, egyformán félnek, egyformán bajban vannak, egyformán kiszolgáltatott helyzetben vannak, hanem azok mennek vissza, akik hát egymással veszekedni fognak. Olyan emberi tulajdonság. Minden rendben van, elkezdünk veszekedni. Minden rendben van. Én úgy érzem, hogy egy családban is, vagy akárhol is, nem csak a medve megy a jégre, amikor jó dolga van, hanem a hívő ember is. Az első az, hogy kezdődik a háborgás. Miért te cipeled azt a cuccot? Miért tied ez a szolgálat? Nekem ez nehéz, miért nem segítesz be? Te fiatalabb vagy, te idősebb vagy. Te dobtad a kútba, én nem akartam. Nem akarok csak József története szintjén előhozni különböző vádbeszédeket. Én azért ebbe a buliba, ebbe a kútba bedobásba azért nem voltam annyira benne, miért kell nekem ennyi terhet cipelni? Cipeljed te, te voltál az. Miért? Miért én? Miért én? Ahogy elindulnak, és ahogy rendben van minden emberi értelemben, abban a pillanatban bejön a rendetlenség, a közösségnek az meg felbomlása. Annak a közönsége, ami Józsefbe egyesül családdá, és lesz egy belőle egy hőbörgő testvérek. És Jesua is nagyon tudja. És amikor nekünk megkapjuk az igét, akkor mindig is elhangzik. Nem a tied, amit kapja a cipeljed. Nem azért kell cipelned, mert erősebb vagy, nem azért, mert gyengébb vagy, nem azért, mert te külön vagy, hanem azért, mert mindenkinek fogni kell a zsákot. És ez működjön bárhogy is. Ha van egy család, ott mindenkinek a maga teherbíró képességével kell vinni a zsákokat, nem önmagáért, hanem másokért. És amikor egy közösség van, akkor is nem egy embernek kell vinni a zsákokat, meg tolni a szekeret, hanem mindenkinek a saját zsákját kell vinni. El se tudjátok képzelni, hogy mennyi, de mennyi háborgás van bennünk. Valamit megszervezünk, akkor miért pont én? Ez egy nagyon kedvenc kis mondás, miért pont én? Ki sem mondjuk. Én, ott van ő. Jobban ráér, ő nincs annyi dolga, nincsen családja, meg különben is nem is árt neki egy kis munkaterápia, olyan gyönyörűen meg tudjuk magyarázni. Miért pont én? A háborgás belül kezdődik. Én megúsztam, minden oké, ennivaló van, cipekedjen, aki akar. Megtértem, újjászülettem, nagyon jó az életem, elmúltak a nagy felhők a fejem fölött, nincs balhé, hó, szabad vagyok. Én, hogy elinduljak cipekedni mások felé, hogy én más felé szolgáljak és fölhívjam telefonon, hát hordozza az ő balhéját más. Kell nekem, hogy rám terhelődjön? Kell nekem az ő batyúja, az ő élete? Nem kell. Nagyon sokszor nem kell. Nagyon sokszor nem veszük fel azt a batyút, ami áldás másoknak, pedig te kaptad, hogy vigyed az áldást. Azonban ezt az áldást neked meg kell szenvedned, szembesülni kell a múltaddal, egymással is, hogy mi voltunk azok, úgy, ahogy József is testvérették. Szembesülni kell, hogy le kell győzni a félelmet, mert ha elé kerülök, ő nem büntetni akar. Szembesülni kell, ki kell mondani az igazságot. Szembesülni kell azzal, hogy egyek vagyunk. Szembesülni kell Józseffel, hogy van testvérem, akiről nem is gondoltam, hogy testvérem. Mert Józsefre és a testvére azt gondolták, hogy na most akkor mi lesz ez, most aztán fizetni fog. És nem fizetett. És nem kérdezett, és nem ítélt, mert joga lett volna, és nem azt mondta, hogy még azt is elveszem ennivalódat, ami van. Minden fordítva történt. A bűnről nem beszélt, fontos volt, hogy van-e atya. Fontos, hogy van-e atyátok, és talán Józsefnek a gondolatában ott is benne volt, hogy megvan-e a folyamatosság. Megvan-e a folyamatosság. Hiszen itt most, amikor a fáraó és maga József is ellátja áldásokkal, adományokkal a visszamenő gyermekeket, testvéreket, akkor mondjátok meg Izraelnek, már nem Jákobnak szólt az üzenet, Izraelnek. Mondd meg, vidd el az, hogy van egy folyamatosság. A folyamatosság Isten ígéretének szól. Mindig is folyamatosságot nagyon sokszor kell mostanában is kimondani, folyamatosság nélkül nagyon sok-sok minden fölösleges dolgot csinálunk, és nagyon sok rossz dolgot is teszünk, mert még a fáraónak a szavaiból is kiderül, hogy nem az apátoknak, nem Jákobnak, Izraelnek küldte. Az, hogy amit ő kapott Istentől, ígéretet, annak most itt a folytatása. Visszakapja azt, hogy teljes legyen az ígéret. Hogy Jákob háza legyen, és nem József háza, egy új valami. Nem így egyesül, hogy egy újban egyesül, hanem visszaoltja szinte a régi egyesülésbe, a régi egységbe. Egységbe csak Isten ígéretébe lehetünk benne, úgy, mint Jákobnak az ígérete, ami már Izraelnek szóló adomány, ajándék azért, hogy működjön, hogy az éhség megszűnjön. Az, ami kapsz igét, az nem a tiéd. Az az ige arról szól, hogy a folyamatosság működjön visszafele, hogy tudjál emlékezni arra Istennek, mi volt az ígérete, hogy Jákobból Izrael legyen, hogy a teremtő mindenható Istenből örökkévaló Isten legyen Jesu Almasi uralma által és működésével a hatalomnak. Nem a tiéd. Amit te kaptál, az nem a tiéd. Semmi nem a tiéd, független attól, hogy te jól laktál. Független attól, hogy a te problémáid, éhséged megszűnt és kaptál bőséggel. Mindig, amit kapunk Istentől, azt azért kapjuk, mert másnak kell vinni. Másnak kell vinni. Fordítva van. Mi azt hiszik, hogy most fölélhetjük azokat az ajándékokat, amit kaptunk, és majd abból szórunk valamiket, ha marad, és nem spejzoljuk be, mint a pocok, hanem fordítva ám ez. Mégpedig úgy, kapsz ajándékot, és abból kapsz te. Valahogy kicsit levitai ez a dolog. Áldást adsz, hogy áldást kapjál. Ajándékot adsz, hogy abból te is kapjál valamit. Ugye, hogy a munkás megérdemli a bérét, az annyit jelent, hogy ő is megkóstolhatja, de nem az övé. Számtalan bibliai törvény által is láthatjuk azt, hogy ami van, az nem a tiéd. Akár a tested nem a tiéd, akár az egész érzelmeid nem a tiéd, de az érzelmed által nagyon sokat gazdagodhatsz. Úgy az érzelmeid és az értelmed által sokat gazdagodhatsz, de nem a tiéd. Nem szolga vagy, hanem egy folyamatosságnak a része, Jákobból Izrael. Te az ajándékot viszed, hogy legyen neked is. Vigyél. És itt van tényleg ebben a bibliai részben is, ott az az üzenet, az a ne törődjél a dolgaiddal. Ha Isten szolgálatába kell menni, akkor ne törődjél, hogy most mi lesz ezzel, mi lesz azzal. És én azért bizonságként is elmondom, hogy ez ma is ugyanúgy érvényes. Nem azt kell nézni, hogy jaj, ha most tényleg én igazán hívő ember vagyok, és igazából az ő akaratában járok, akkor most mi lesz velem? Ezt kell ott hagyni meg, azt kell ott hagyni meg, az lesz, az megszűnik. Ne törődjél vele. És én is azt hiszem, hogy a mai üzenetén ugyanez, mint akkor volt, ne törődj azzal, ami a földnek értékes, ne törődj azzal, ami múlandó, ne törődj azzal a dolgok, a hagyd ott, lépjél túl. Mondhatnám úgy is, hogy nagyobb magasságban menjél, hogy tekints már el attól, hogy ami téged köt a földhöz. Tekints már el a mindennapok építkezéseitől, a mindennapnak a fenntartásaitól, az egzisztenciától kezdve a vagyon át minden nyavajáig, lépjél túl rajta. Nem kell szegénynek lenni, nem kell remetének lenni, nem kell mártírnak lenni, de lépjél túl, légy szabad, hogy visszamehess, hogy visszamehess, hogy a helyedre kerülj, hogy oda kerüljél. És oda kerülni még mindig nem a mennyországot jelenti természetesen, hiszen a választott népnek az első lépés, hogy Egyiptomba mentek oda, nem vissza, és ott egy kicsi időt eltöltöttek ám azért. Tehát nem egy jutalom, hogy küldtem egy ajándékot, kimentelek, és most már minden oké, hanem Isten szó szerint a választott népet elvitte Egyiptomba, hogy ott még azért van mit tennie. Régebben is beszéltem, hogy miért is került a rabszolgasorba Egyiptom népe, Egyiptomba Izrael népe. Van teljesen pontos és biblikus magyarázata annak, hogy az ő engedetlenségemmel újra jó módba került a nép. Van magyarázata, de mégis nem azt jelenti, hogy most Józseffel rendeződött, ő megajándékolt, és akkor én Józseffel együtt fogok majd uralkodni Egyiptomba. Nem ezt jelenti. Nem ezt jelenti, hogy én megkaptam Istentől az ajándékot, mint hívő ember, és akkor Isten uralkodok a világon. Nem ezt jelenti. Hanem kaptam sok ajándékot, hogy Egyiptomba jól tudjak élni. Egyiptomban még jobban is, mint az egyiptomiak, szellemi értelemben is jobban élhetek, mint azok, akik a világban élnek, mert Isten megáldott, mert rendezett viszonyom van azzal az egyiptomi királlyal, aki nem egyiptomi király, azzal az úrral, aki a világ ura, de nem a világból való, azzal lettem testvér. A válaszadémnek a történetében ott van megint, hogy hogy lehet elbukni ebben, és hogy kell az ember rabszolgasságba, de József története számunkra azért mindig is egy vezető, és példa, mutató példa, hogy ne háborogjatok. Hogy vissza tudjatok jönni, ne háborogjatok. Hogy vissza tudjatok jönni. Kapsz valamit Istentől, kapsz valamit az Úrtól, és összeveszel rajta, nem vállalod, és mész le. Nem tudsz visszajönni. Nem jöhetsz már vissza. Mert avval a szakadással, ami történik egy vita és egy veszekedés során, az csak időig tartó gazdagságnak a felélése. Mert vissza már megint csak egységesen lehet menni. Mert József a testvéreket várja, és nem egyet vagy kettőt. És a munka még több lesz, nem egy vagy kettő, két embernek a szolgálata. Visszamenni oda az ínséges részre annyit jelent, hogy téged várnak, de nem téged, hanem azt, hogy küldött maga Jesuá Masiá. És azt hiszem, hogy tudomásul kellene venni, hogy úgy, ahogy van, én csak egy szállító vagyok. A karavánnak én vagyok a szamara, ha úgy tetszik, én vagyok, aki cipekedek, és azért, mert cipekedek, azért, mert szolgálok. Bizony elég sokat fogyasztok abból a gabonából, amit Isten adott, elég sok ige nekem szól, és egész sok ige engem éltet, de pontosan annyit kaptál, hogy másnak is vigyél igét. Örömet, szabadulást, és mindent, amit Jesuá jellemzői, és Jesuának a krisztusi szelleme, ami nekünk kell tovább vinni, hogy az alatt éljenek az emberek. Menjünk vissza, és ne örüljünk, hogy megtértünk, jól vagyunk, kész vagyunk. Nem igaz. Nekünk a megtérésünk és a rendezett életünk pontosan arra szól, hogy vissza. Nem hozzá lenni, hanem kihozni. Nem visszamenni a nyomorba és várni, hogy ez egydáig elég volt, majd csak lesz valami csomagot kapom megint, József, küld már. Pontosan nem erről szól. Arról van szó. Egyiptomba, József uralma alatt ott kell élnünk gazdagon, és nem kell egyiptomnak lenni. Ez a hívő embernek is a feladata. Abban, amit kapunk Jesuá Masiá által, Egyiptomba kell élni. De akkor mehetünk a világba, ha minden teljes, ha minden egységes. Én önmagamban egységes vagyok, hogyha azt, akit Isten rám bízott, azzal egységes vagyok, azzal a családdal, aki az enyém, azzal egységes vagyok, csak akkor tudok visszamenni újra József elé, újra Jesuá Masiá elé. szolgálni kell, hogy vissza tudjak jönni. Szolgálni kell, és át kell menni ezeken a tisztulásokon, amit ezek a fiúk átmentek. Mindegyik más jellemű, tehát fennáll a vitatkozásnak a lehetősége. Mi is valamennyien más-más talentumot kaptunk, más-más feladatot kaptunk, mások vagyunk. Nem típus hívők vannak Krisztus testében, mindenkinek más feladata van. Egy közös benne elindulni, és együtt vinni, és kérdések nélkül, hogy te miért, miért azt a zsákot fogod meg, te miért azt cipeled, én a gabona szagára, illatára allergiás vagyok, inkább húzom a szamarat, nincs osztozkodás. Ez egység van. A feladatot maga József adja meg. A közös feladatot mindig is Jesuá Masih adja meg. Indulj el. Kaptál, de ne veszekedj. Kaptál, de ne veszekedj. És talán most az a kérdés áll fönt, hogy honnét tudod, hogy mit kaptál? Ismerjük egymást. József és testvére ismerték egymást. Minden testvérnek megvan a maga jellemzője. Bemutatkoztak a kútnál, együtt pásztorkodtak, ismerik egymást. De valaki még jobban ismer bennünket. Ismerjük-e egymást, és tudjuk-e, hogy ő ismer-e minket? Ismeri a gyengeségeinket, ismeri azokat a tulajdonságokat, sebezhetőket, kísérthetőségünket, hajlamainkat, tudja, és ő nem azt mondja, hogy ne légy olyan, hanem maga történésre mondja, ne veszekedjetek, ne használd azt, ami a tied, hogy a másik fölé kerüljél, hogy különleges legyél, hogy csak azt csináld, hanem azt tedd, amit József mond, azt. Közös a feladat, közös az út, közös az ajándék, itt nincsen külön levő ember. Független a másságtól, hogy mások a talentumok és mások a tulajdonságai, még József testvéreinek is. Jesuá nagyon is jól tudja, ugyanúgy, mint József. Testvérek vannak mindenütt, de az első szó, ne veszekedjetek, ne veszekedjetek. Talán egy nagyon egyszerű példával is lehet folytatni, hogy egy családi asztalnál, és akkor leülnek, és egy sülcsirke az asztalra kerül, akkor nem a szárnyáért és a lábáért nyúl az első. Nem. Azonnal mindenki a combjára kap rá, és hiába, de csak két lába van. És amíg nem ez a veszekedés megvan, már ilyen piciben is ott van, hogy a család nem egységes. Mert ez kinövi magát. Már a gyereknél is ott van, hogy akarom, pedig nagyon szereti az ember, még ő is adná neki, és inkább le is mondana neki róla. De ott van az akarom. És én azt hiszem a hívő embereknek is, amikor onnét Jesuától jönnek el, amikor ott megkapták azt az ajándékot, hogy vihetek másnak, azt a bizonságot, azt az igét, amit kaptál, akkor is ott van. De nekem ez kell. Minél olcsóbban, minél hatékonyabban, minél nagy sikerrel, minél nagyobb lehessek, ne vitatkozzatok. Ebben egységesnek kell lenni. Csak tudni kell, mi az a feladat, amit le kell vinni, mi az, ami éhség van, és ma eledel, és az egész éhség és eledel történetnek mi a folytatása? Tudod, hogy vissza kell menned? Tudod, hogy akkor mehetsz vissza, ha ebben a folyamatban benne vagy, ami ősidők óta folyamat, amikor Jákobból Izrael lesz, sőt, az a Jákob még József gyermekeit is adoptálja, hogy ők is egységesen benne legyenek. Amikor a unokákat is Jákob adoptálja, fiaivá teszi. Még generációs kérdések is vannak. Az a generáció, aki utánad jön, aki előtted van, az is a testvéred. Itt mindenki testvér, mert valaki adoptálta, mert valaki kimondta, az én népem. Valaki kimondta, hogy a zsidó nép épp úgy az őré, mint maga a Krisztus népe, aki a más nép nemzetekből lett, született az új generáció. És itt a Haftarának is itt van a része, a profétai része, amit most nem olvasok, Ezékiel a 37-ből, amikor két fát egymás mellé tesz és egyesít. ez az egyesítés még József testvére is vonatkozik, és a mai nap is vonatkozik. Isten az ő kezében akar egyesíteni bennünket, de nem akar laboratóri módon ötvözetet csinálni belőlünk. Két fát, egyikre ez van írva, a másikra az van. Egy házasságban két fa, egyikre ez van írva, a másikra az van. De csak Isten kezében egy. Nem lesz össze oltva, és nem lesz összekeverve, a kettő együtt, külön-külön, de egyé válik. És így a testvéreknél is a két fa, Júda és Izrael történetére, az egyesítésre épp úgy vonatkozik, mint akárhogy is, amikor testvérek együtt vannak. Mindenkire vonatkozik. Isten meg akarja tartani azt, aki te vagy, de a kezébe tartva. Akar egy közösséget, egy egységet. A fáknak sem szabad vitatkozni. Isten kezében sem szabad vitatkozni. De én gondolom, hogy mégis, hogyha kimondod azt, hogy nekem van atyám, és az én életem az ő kezében van, akkor te nagyon jó úton vagy, mert azt mondtad, az a fa, ami a te kezedben van, valahogy fogjál össze másokkal is. Mert egyedül kevés vagyok, mert többen erősebbek vagyunk, mert különben is hiányzik a másik felem, és különben is hiányzik a testvérem. Az a fá, ami Isten kezében van, az megmarad az, aki, de mégis egy kézben, egy akarattal, egy lesz, egyé válik. Maga a közösségnek a kialakulása, József és testvéreinek a története, egyszerűen mondva családegyesítés, de itt a világtörténelem idején is, ma is, és későbbiekben is azért folyik egy családegyesítés. Maga Krisztus testének az egyesítése is így működik. József elé kell állni, de ne roncsunk el semmit, ne veszekedjünk, mikor vissza kell menni. Nem vagy te különb, és én sem vagyok különb. Amikor Izraelre azt mondja maga Isten, hogy te is néger vagy, akkor hadd mondjam ezt, ugyanebben az egységben is, te is néger, én is néger. Olyan feketék vagyunk, hogy nem lehet megkülönböztetni. Néger vagy te is, néger vagyok én is. De valamiben egyek vagyunk. Nem ötletben, nem módszerben, hanem Isten kezében. Amikor a testvérek találkoztak, amikor József megölelte őket, akkor ő is sírt az örömkönnyei. Akkor ő is sírt, és én azt hiszem, főlegény és mennyasszony találkozásában is van egy ilyen pillanat, hamarosan közel az egyesülés. És én azt hiszem, örömteli állapot is, hogyha valakivel egy kapcsolat úgy alakul, megtarthatja teljes önmagát, de Isten kezében egyek vagyunk. Megtarthatja mind a 12 testvér, mind a 12 törzsnek minden tagja, sőt, még az unokák is a saját tulajdonságokat. De Izrael gyermekei, az ígéret gyermekei, és már nem Jákob fiai. Az emberiből, a Jákob fia, a származásból, a földi adottságból tovább lép az életünk is. Mi Isten gyermekei vagyunk, de Krisztusé, mi nekünk most már más nevünk van, mint Jákob családja, Izrael családja lett. Az üzenet, a küldés odaszól Izraelhez. Menj oda Istenhez, ő még veled jön, és a többieket is el kell hozni, a legújabbakat, mint Benyámint, és a legeslegújabbakat, mint a pogányokból lett hívőket is el kell hozni. Ez pedig zsidó feladat. Ennek ellenére az egység így néz ki Isten tenyerében. Isten tenyerében, és Isten tenyerében nagyon könnyen ki tudunk esni, ha egymással vitatkozunk. És ez pedig bennünk van, mert szeretnék mindig mások lenni. Szeretnék mindig valami önállóak lenni. Szeretnék mindig valahogy megúszni, meglógni a felelősség elől. És sajnos ez a korunkban nagyon súlyosan jelen való valóság. Itt, amikor felelősség nincs, akkor vita van. Ha nincsen közös identitás, nem vagyok közösen egy kézben, akkor vita van. Feléljük azt a gabonát, amit le kell vinni. Feléljük az igét, Szó szerint elpazaroljuk. Elpazaroljuk a hívő életet, és nem jutottunk el oda, ahova küldtek bennünket. Én úgy gondolom, Isten tenyerében. Isten tenyerével kell találkoznunk, de addig az út elég nehéz. Én voltam, itt vagyok. Na de ne félj! Isten tenyere nem arról szól, hogy a nyakadat szorítja meg. Isten tenyere azt jelenti, hogy összefog, hogy erősebb legyél arra a feladatra, amit őt ad akar adni neked. És amit már rég adott, mint amit Jákob tudott, de csak Izraelként tudta beteljesedni. Réges-régen adta. Isten tenyerében ott kell együtt lenni.